Szeretettel üdvözlök mindenkit. Hagy tegyek fel egy fontos kérdést. Megszólítás ügyben tegeződhetünk, magázódjunk, tegeződhetünk. Szuper, köszönöm szépen. Én ugyanis most érkeztem frissen Magyarországra, ejtőernyővel. Kalandra vágytam, és úgy néz ki, hogy nem is lesz belőle hiány. 23 évig Németországban dolgoztam, egy motorfejlesztő vállalatot vezettem, ahol mindenkinek a láncfűrésztől a kisebb hajókig, de elsősorban személyautók számára motorokat fejlesztettünk. És tulajdonképpen mindig vonzott valamilyen szinten, hogy egyszer továbbadjam a tapasztalatot fiataloknak, oktatással foglalkozzak, de csak egy tanszékkel, egy témával, egy valamivel az túl foglalkozni, túl nagy szakítás lett volna azzal az életformával, amivel a projektek, az ipar, az ipari kapcsolatok járnak. És sok egyéb ajánlat közül azért esett a választásom erre a kombinált ajánlatára az Audinak és a Széchenyi István Egyetemnek. Itt pont arról lenne szó, hogy megvalósítsuk azt a szimbiózist, az iparnak és az oktatásnak azt a szimbiózisát, amiben fiatal szakembereket jobban fel tudunk készíteni az életre, amiből valamiféle jobb képzés sülhet ki, mint amit eddig egyedül próbáltunk megvalósítani. Na most érdekes az, itt kint az ajtón az van, hogy műszaki szekció, és ugyanúgy, ha közbeszóltok, ezt bárki bármikor megteheti, ha valamit konkrétan szeretne kérdezni, akkor kitérhetünk néhány dugattyúra, csapágyra vagy termodinamikára. De igazából az volt az elképzelésem, hogy inkább azokat a tapasztalataimat kezdem el mesélni, leginkább azokat, ami ma délelőtt ért, kisebb katasztrófa. De egyébként, amit az évek folyamán összegyűjtögettem, és ami hozzá segített sok-sok felismeréshez, amik mondjuk az én felismerésem, ez az én interpretációm, és nem léphetek fel azzal az igénnyel, hogy most itt 30 perc volna mindenki az én véleményemmel hagyja el a termet, de azért megpróbálom. Szóval az történt, hogy kikerültem Németországba, ez a motorfejlesztő vállalathoz, és hogy nem, az első projektjeink rögtön a Ford kölni motorfejlesztő központjával zajlottak, amiben az érdekes, hogy ez német területen, de nagyon nemzetközi módon szerveződött, tehát ott amerikai, angol, indiai, német, mindenféle mérnökök dolgoztak együtt. És rögtön feltűnt a német mérnökök, akiknek egyébként az alapvetően ebből a választékban a legjobb műszaki képzettsége volt, rendszeresen nagyon frusztráltan szaladgáltak föl alá, mert a lehetséges előléptetéseknél többnyire az angol meg amerikai kollégák kapták meg a pozíciót. És persze, mert protekció, persze, mert jobban tud angolul, persze, mindenki teli volt ilyen, itthon is hallani ilyen hangokat sok mindennel kapcsolatban. Kívülről nézve ez persze teljesen másképp festett. Egyszerűen arról volt szó, hogy az angol mérnök, amikor elkezdett általános iskolába járni, akkor hozzászoktatták ahhoz, hogy csapatban dolgozik, prezentál, eladja saját magát vagy más termékeit, tud beszélni, fellépni és ilyeneket. Ezt a német nem is értette. Na most, ahogy most hazajöttem néhány hónapja, és felmerül például az Audinál, de nem kell az Audit ennyire a fókuszba tenni, bármelyik iparvállalatnál, hogy jobb mérnök kellene, mint amilyet most tudunk képezni, akkor miről beszélünk? Pontosan erről, kb. Ugyanennyivel marad el a magyar mérnök a némethez képest, mint amennyivel a német az angolhoz. Szóval katasztrofális szinten áll az önbizalmunk, és nem értjük meg egymást. Szóval egy példa, Audis német kollega meséli, hát egyszerűen elképzelhetetlen magyar mérnök, ott áll a sötét szobában, kiégett a villanykörte, és nem jut eszébe kicserélni. Mondom, nem. Pontosan tudja, hogy ki kéne cserélni, de nem meri. Mert nem tudja, hogy szabad-e. És ez a németnek nem fordul meg a fejébe ez a fajta magyarázat, tehát mindenki a maga igazságaival dolgozik, és nem értjük egymást, és ez az, amikor arról beszélek, hogy különböző kultúrák között kellene hidat építeni, mert nem értjük egymást. Látszólag közép-európaiak vagyunk minnyájan, és semmi közünk egymáshoz egy csomó kérdésben. Tehát itt volt a tevékenységem elején egy izgalmasabb vita, alkú, akármi, amiből egy egyik német kollega, de hát ezt a, mondjuk azt, hogy a igazgató úr, vagy a rektor úr, vagy valaki, hát elfogadta. Mi az, hogy elfogadta? Hát megmutattam neki a listát, hogy mik az én követeléseim, és nem szólt rá semmit. Hát mondom, ember, ez nem azt jelenti, hogy elfogadta, ez azt jelenti csak, hogy nem szólt rá semmit. És ebből vezérigazgatói szintig fölmenő vita tud támadni, és frusztráció, és nem kooperáció, és veszekedés, mert ennyire nem értjük egymást. Ennek az extrém példája lenne a japán, egy japán férfi egy másik japán férfinek nem mond nemet, ha csak nem akarja kívni párbajra. Tehát az igen ott annyit jelent, hogy meghallgattam, amit mondtál, megértettem, és semmi többet. Most mi európaiak már beleszaladunk abba, hogy azt hiszük, hogy ezek után valami történni fog, az amerikai pedig főbe lövi magát, mert egyszerűen nem tud a japánokkal kommunikálni. De ezek az érdekes témák, és hogy kapcsolódik ez a mérnök képzéshez, ez visszajövök az a ponthoz, hogy jobb mérnök kellene. És mint mérnöknek meg kell vallanom azt a véleményemet, hogy nem a vasszén állapotábra tudásával van a baj, hanem azzal, hogy a mérnök nem tud kommunikálni, nem tud egy konfliktust elrendezni, nem tud prezentálni, nem tud fellépni, nem tud egy ajánlatot megírni, nem tud valakit meggyőzni. Ezekkel van a baj. Ezekkel van a baj, és hogy ezt hogy lehetne megtanítani. Illetve, hogy miért van így? Én is mérnök akartam lenni, és azt a csúnya, ironikus megfogalmazást tudnám ma mondani, hogy miért határozza el valaki 16-7-8 évesen, hogy mérnök akar lenni. Azt hiszem azért, mert jobban bízik a fizikában és az anyagban, mint az emberekben. Tessék? Persze. Igen ám, csak aztán elvégzi az egyetemet, és maximum egy évvel később már csak emberekkel kéne dolgoznia. Tehát ha megnézzük a felvételi követelményeket, pontosan az Audinál, ahol ez nagyon szisztematikusan, nagyon jól dokumentálva, korrektül zajlik, akkor kiderül, hogy egy mérnök felvételében több mint 50% a soft skill képességek felmérése, tehát 50 alatt van a szakmai tudás. Ezért oktatunk belőle kb. 5%-nyit. Egy vezetői kinevezésnél 100% a soft skill lekérdezés aránya, ott semmi másról nincsen szó, egy 10-11 órás assessment center, ahol csak soft skill-ekről van szó. És ehhez itthon nincsen forrás. Egyszerűen nincsen forrás, tehát a szerencsétlen még azt se tudja, hogy kell állni. Jó, láttunk már olyan magyar politikust, és aki... Így vagy. Legkülönbözőbb módokon, oké, ilyen van, de hogyha valakit föl akarunk készíteni egy vezetői állásra, annak először szólni kéne, hogy legy szíves, álljál oda, és legyél ott. És amikor valaki így, szóval rossz benyomást kelt. Tehát ilyen szemelvények alapján valamikor azt mondtam erre az ajánlattal, hogy jó, elfogadom, elkezdem, megpróbálom. Mai nap az történt, hogy létrejött egy fantasztikusan jó kezdeményezés. Kevesen vagyunk magyarok, ezért szeretünk még egymás között is veszekedni. Hát, ha így jobban megy. Tehát az összes magyar egyetem úgy próbál boldogulni, hogy ha lehet, megpróbálná kicsinálni a másikat. Hogy ebből a kicsi piacból több jusson. Remek jó ötlet. Megpróbáltuk itt Szekeres Tamás támogatásával az ellenkezőjét. Fogjon össze minden olyan egyetem, akinek a járműiparhoz köze van. Most a járműipar ma Magyarországon az az ágazat, ahol a legnagyobb hozzáadott érték termelődik. Ez így alakult. Most ez így van. És sikerült. Mai napon megszerveztük, hogy az összes ehhez kapcsolódó egyetem rektora egyetlen egy helyről helyettesként egy dékán jött, jelen volt, hosszú ideje beharangozott hatalmas esemény, és természetesen előkészítette ezt valaki olyan formában, hogy iparvállalatok is csatlakozhassanak, minimum pártfogói szinten, ne ijesszen senkit el az, hogy rögtön fizetni kell, egyből a markát tartja mindenki, mert egy külföldi iparvállalat sokszor úgy érzi, mint az a bizonyos farkaszott Rómában, hogy minden cicin lóg valaki, és megpróbál valamit kifejni belőlem. Tehát nagyon korrektül, pártoló tagként bárki jelentkezhet, kiküldtek mindenféle űrlapokat, komplikált e-mailekkel, 5 melléklettel, amiből általában 4-et nem lehetett megnyitni. Majd eljött ennek, annak, amannak a vezérigazgatója, volt olyan, ahonnan csak a helyettes. Lezajlik az aláírási ceremónia, aki ott állt elől, mint ahogy most én, az ugye vezette az egészet, moderálta, és megemlítette az ipar jeles képviselőit, akik ugye támogatják ezt az egyességet, és felsorolta a Győr belvárosi kifligörbitő, az esernyőhajlító, még egy harmadik Kft-t, és akkor lehetett látni, hogy a ismertebb nagy magyarországi autógyártók és beszállító célek vezérigazgatói kezdenek ilyen a 13. sorban ülve egy kicsit furcsán érezni magukat, mert hogy nem voltak névtáblák, nekik nem volt rezervált helyük az első sorban, és nem volt előkészítve, hogy ők ezt ott aláírják ünnepélyesen a televízió jelenlétében, mert az is ott volt. És amikor elkezdtem rohangálni körbe a teremben, mert láttam, hogy itt nagyon nagy balhé lesz, akkor megmagyarázták nekem, hát kiküldtük az űrlapokat, és nem küldték vissza az adószámot, ezért nem tudják aláírni. Szóval, akkor most kire haragszunk? És azért mentem ebbe az irányba, mert úgy látom, hogy különösen, és erről beszélünk, hogy kommunikáció, konfliktus, menedzsment, valahogy, én nem is tudom, ez a 10 millió mérnök országa pillanatnyilag, tehát megpróbálunk valami ellen menni, valamiféle akadályokat legyőzni, valaki ellen harcolni, mint ezt a mérnök teszi. Vagyis hogyan kommunikál a mérnök, megmond a másiknak valamit, és elvárja, hogy ez úgy történjen. És ha nem úgy történik, akkor nagyon haragszik rá. Vagyis ezt műszaki szempontból megfogalmazva úgy tudnám leírni, hogy nem akarja tudomásul venni, hogy a másiknak az agya az egy fekete doboz, és úgy van behuzalozva, ahogy be van. Egy, nem is tudjuk, hogy hogyan. Kettő, biztos, hogy nem tudunk rajta változtatni. Tehát ha csak egyszerűen szabályzás technikai körben fölfogná egy mérnök is azt, hogy a kommunikáció az úgy működik, hogyha ennek a fekete doboznak én adok egy inputot, akármilyen formában, és az, ami visszajön belőle, az nekem nem tetszik, akkor az egész világ mindenségben csak egyetlen egy olyan pozíció van, amin változtatni tudok, legközelebb más inputtal kéne próbálkozni, mert nem tudom átforrasztani benne a tranzisztorokat. Vagy ha igen, az büntetendő. Szóval, hogy ezeket hogyan lehetne beépíteni az oktatásba. A következő része, aztán egy kicsit még borulátóbb, már egyáltalán nem akarok borulátóként szerepelni. Az a nagy szerencseért, hogy nagyobbik fiam, miután kint elvégzett egy bachelor szakot Németországban, még mielőtt én ide kerültem volna vissza Magyarországra, tőlem teljesen függetlenül, már nagyon jó baráti köre Budapesten, azt mondta, hogy ő pedig eljön a Budapesti Műszaki Egyetemre, és szeretne egy master oklevelet még szerezni. És nagyon meglepődött, egyrészt azon, hogy mennyivel keményebb Magyarországon az egyetemi oktatás, mint Németországban. Erre még büszkék is lehetnénk, szóval ez így rendben van. Tehát rájött, hogy itt tanulni kell, ott nem kellett. Tényleg nem kellett. Szóval mindenre volt ideje, soha semmivel nem kellett foglalkozni, és zsinórba ment át minden vizsgáján, soha semmi baja nem volt. A másik viszont, hogy rájött valamire, ami már egyáltalán nem esett nekem olyan jól, hogy azok a tárgyak, amit kint megtanult, elvégezte, levizsgázott belőle, és mindent hajszál pontosan ért abból, amit az oktató vagy a professzor magyaráz neki, de ezt sikerül Magyarországon úgy elmagyarázni, hogy egy szót se ért belőle. Tehát van egy nagy hajlamunk arra, hogy mindent eltudományosítsunk, és a tudomány egyik definíciója, hogy a tudomány az, amit más nem ért. És így is oktatunk. Tehát a szaktárgyak oktatásában is katasztrofális hatásfokkal tudunk működni, és vissza, akármerre indulok, visszajutok arra a pontra, hogy tulajdonképpen én úgy érzem, hogy egy kicsit azon bukik meg a dolog, hogy az oktató valamiféle módon vív a diákkal, tehát be akarja neki bizonyítani, hogy ő tud többet. És ez ott köszön vissza nagyon, ami egyszerűen döbbenetes, hogy Magyarország szinte a legutolsó pozícióban van a nyelvtudásban. Én magam is élveztem a magyar nyelvoktatásnak mindenféle formáját. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy Németországban ritka kivétel az, egy német gimnázium úgy rossz, ahogy van, tehát semmivel nem jobb, mint a miénk, azzal a különbséggel, hogy aki leérettségizik, az általában tud beszélni angolul. Tehát valamit nagyon másképp csinálnak, mert nem jobbak a tanárok, nem jobb az iskolarendszer, semmi se jobb. Több pénz van benne, de ez alapvetően nem jelent semmit, mert ha valaki több fizetéssel frusztráltan hülyeséget csinálnak, ugyanaz lesz a végeredménye. Tehát ott megtanulnak angolul, és nálunk nem. És a dolog már ott tart, kb. 15 éve jöttünk rá ennél a kis fejlesztő cégnél, ez mondjuk voltunk most a végére 300-an, a cég még megvan, csak én jöttem el, kb. 300-an Köln közelében, tehát Németország szívében. És több mint 10 éve már nem csak hogy rájöttünk, hanem gyakorlatilag szabályjá vált, hogy jön hozzánk egy mérnök akármelyik részéből a világnak, és nem tud németül, az nem akadály, hogy fölvegyük. Ha jön egy német mérnök a szomszéd faluból, és nem tud angolul, akkor semmit nem tudunk vele kezdeni. Semmit. Nem tudjuk alkalmazni. És akkor, akkor hogyan állunk hozzá ehhez Magyarországon? Ehhez más például Hollandia, ahol pontosan 2,5-szer annyian beszélnek hollandul, mint magyarul. A legjobb egyetemeken Hollandiában BSC-t még lehet hollandul tanulni, mastert már nem. Tehát hollandoknak is angolul kell tanulni, hogyha egy masterdiplomát akarnak szerezni. És ez nem, hogy hátrányára válna Hollandiának, hanem előnyére. Tehát megnöveli a rugalmasságot, az emberek jönnek, mennek. És ez a jövés-menés, ezt csak utólag tudom talán ecsetelni, hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogy valaki rájöjjön arra, hogy nem csak az ő értékrendszere létezik a világban, hanem másik is. És az is működik. Tehát olyan apróságok is, hogy mi a hazugság. Tehát mi sokszor azt hiszük, hogy egy arab vagy egy perzsa az össze-vissza hazudozik, amikor alkuszunk, pedig nem. Csak teljesen mások a kategóriák. Tehát ugyanúgy megvan az a kőkemény rendszer, mint nálunk, csak teljesen mások a definíciók. És hogyha velük akarunk tárgyalni, akkor ehhez alkalmazkodni kell. Vagy átélni olyan reakciókat, hogy ugyanabban a helyzetben, amikor brutálisan észreveszi az ember, hogy mindenki azt hiszi, hogy csak úgy lehet reagálni, hogy az ő saját kis robotpilótája be van programozva, pedig másképp is lehet. Le kell ülnöm hozzá. Fontos üzleti tárgyalás Teheránban. Nagyon. Ők azt hiszem, hogy egy évesen megtanulnak beszélni, és másfél évesen elkezdenek üzletelni, alkudozni. Ez az lételemük. És nagyon nagy sértés az, hogyha valaki nem száll be a játékba. Tehát oda megyek a kereskedőhöz a pazárban, és azt mondja a 10 petákos valamire, hogy 1000, és kifizetem neki, akkor vérig sértődik, mert az ő kereskedői képességeit semmibe vettem. Ha beszállok a játékba, és ő is élvezi, ugyan a 10 helyet nem kapta meg a 100-at, amit szeretett volna, hanem esetleg csak 20-at, akkor megteszi nekem azt a szívességet, hogy még a harmadik sarok, amikor már a harmadik saroknál járok, akkor is kiabál utánam, hogy utonálló gazember, tönkretettél, kifosztottál. Ami nem negatív, hanem ezzel adja meg nekem azt a tiszteletet, hogy az egész utca láthassa, hogy én milyen keményen tudtam vele alkudozni. Tehát egy teljesen más értékrendszer, és ebben ülve 3 óra múlva indul a repülő, van még körülbelül 12 órányi letárgyalni való, ilyen paksaméta aláírásra váló szerződés, és húzzák az időt. És akkor mondjuk áramszünet van, a főnök 2 hendivel elkezd telefonálni, és piszkosul nem megy előre a dolog. Mit csinál az átlag európai? Így. Mit csinál? Nem mindegyik, de egy viszonylag jó struktúrált perzsa. És kipiheni magát. Mert úgyse történik semmi. Na most melyik a helyes reakció? Mi így tanultuk, ők úgy. És ezt így átélni ebben a formában, hogy így is lehet, szerintem ez az, amit valamilyen formában az oktatásba is be kellene vinni, különösen a műszaki oktatásba, mert ezek a mérnök palánták állnak a legmesszebb attól, hogy emberekkel tudjanak emocionális, empatikus szinten kommunikálni és valamit kezdeni. És a vége az, hogy még irányítani is kéne őket, mint vezetőnek, műszaki vezetőnek, és ez a legnagyobb gáz. Hát kb. Ez lenne a feladat. Vagyis van egy állami költségvetési szervezetként működő, közalkalmazottakkal ellátott Széchenyi István Egyetem, és mellette van egy németországi munkamódszerekkel, szervezeti felépítéssel és sok német szakemberrel működő, kőkemény, 3 műszakban létező iparvállalat. Az egyikben magyarul beszélnek, a másikban alapvetően inkább németül, az egyikben minden perc számít, a másikban inkább a individuális szabadság, kreativitás és egyéb dolgok játszanak szerepet. Úgy is vehetem, hogy az egyetemen, ha már fizetni nem tudunk, akkor megpróbáljuk ezt szabadidővel kompenzálni. És hozzátartozik 2 alapvetően különböző kultúra. Olyan finom különbségekkel, amiben az a megtévesztő, hogy nem veszük észre. Tehát amikor már nagyon nagy a távolság, akkor az esetleg rögtön feltűnik. Ez egy példa rá, hogy például mivel szeretném én a felnövekvő mérnököket konfrontálni. Nem lehet mindenre megtanítani azokat, akik ide járnak. Nyilván nem lehet, ez teljesen utopisztikus, és a gazdaság, a tudomány, az ipar percenként, naponta változik, tehát nem is érdemes. Csak valahogy az érzékenységet lehetne kialakítani, akár műszaki vonalon, de akár ilyen emberi kapcsolatok vonalán is, csak egy példa arra, hogy nálunk az asztalfő a legrangosabb hely, és ha jön egy vendég, akkor fölkínáljuk az asztalfő fönnlevő pozíciót. Most egy japánnal szemben ez a legnagyobb sértés. Mert ennek a helynek a legkisebb az értéke, mert messze van a tűztől, tehát a főnök az középtől egyel eltolva valahol az asztal közepénél ül, és szigorú rendje van annak, hogy hova ül a legfontosabb beosztottja, a legfontosabb vendég, és valahol a végére jut a portás, hogyha ott van a megbeszélésen. Ezt se lehet megtanítani, hogy hogyan kell Indiában, Japánban, Koreában, meg Amerikában leülni. De egyszer egy gyakorlati foglalkozás keretében valaki átélte, hogy most te vagy a projektvezető, jön a japán delegáció, ültesd le őket. Leülteti, és akkor adunk feedbacket, hogy most ki hol ül, és hogy érzi magát. Ezt már nem fogja elfelejteni. Mint hogy azt sem, hogyha valaki prezentál, és készítenek róla egy videófilmet, és az egész csapat ad neki feedbacket közösen az elhangzott rövid előadás után, hogy akkor most milyen hibákat követett el. Tehát sokkal, sokkal több gyakorlati tartalom kéne, és ez ugyanígy a műszaki vonalon, hogy egy kicsit erre is kitérjek, ha már itt a műszaki szekcióban ülünk, tehát a mérnöki gondolkodásmód oktatása, hogy ezt hogyan lehet fejleszteni, ez teljesen elsikkadt. Tehát megpróbálunk, mit tudom én, mérnököt, csinálunk szakirányokat, és ilyet meg olyat meg amolyat a balhátsó kilincs tervezésére, és akkor ez egy szuper balhátsó kilincs tervező mérnök lesz. Nem lesz az, mert közben nem fektettünk arra súlyt, hogy mi az, hogy műszaki érzék. És talán ezzel zárnám le a rövidre szabott időben az előadást, úgy lassacskán, hogy nagyon érdekes, ahogy elmondtam, hogy valaki szerintem úgy válik mérnökké, hogy megvan az a terület az életben, amihez ő jobban vonzódik, amiben jobban bízik, amit jobban ért. Most agykutatók felmérései szerint az a kognitív, logikusan gondolkozó tartomány az agyunkban, amivel mondjuk egy matek példát meg lehet oldani, ennek a működési sebessége számítógépre lefordítva egy olyan processzornak felel meg, ami kb. 2000 bitet tud másodpercenként. 2000 bit másodpercenként az kevesebb, mint a legolcsóbb kínai zsebszámológép tudása. Na most ez nem is baj, egy matek példával el lehet ezzel vesződni. A baj csak az, hogy a legtöbb mérnök az egész életét megpróbálja ezzel a processzorral megoldani, és baromira nem megy, mert ezzel nem lehet se táncolni, se 11-est rúgni, még autót vezetni sem, ezzel semmit nem lehet csinálni. És mérnöknek sem lehet vele lenni. Tehát van egy másik agyunk, ami néhány százmillió bitet tud másodpercenként, csak lehet tőle félni, mert nem tudni, hogy pontosan mi lesz a végeredmény. És nem tudjuk, hogy hogyan működik. Mert azt szoktam mondani példának, hogy valaki elkésik egy értekezletről, hogy itt most ültök, benéz az ajtón, és nem kell hozzá másfél másodperc, és pontosan tudja, milyen a hangulat. Izgatott, unalmas, agresszív, tudja. Honnan? Tehát egy olyan sávszélességben képes feldolgozni a mimikát, a testtartást, esetleg azt, hogy milyen a szagben, a hangerő, a füst, a pára, amihez megpróbálnánk egy számítógéppel lemodellezni, ennyiféle szenzorral, ennyi csatornán, akkor egy pár nap futásidő kéne egy jó sok magos gépen. És van egy agyunk, ami ezt ilyen sebességgel fel tudja dolgozni. Csak a legtöbb mérnök nem meri használni. És és léteznek ilyen gyakorlatok, és én láttam már ilyen oktatást, ahol műszaki tárgyak oktatása közben igenis lehet azt támogatni, hogy valaki fejlesz-e ki magában azt az érzéket, hogy na, merre is kéne indulni, és miért. Hagyja magát az ösztönei által vezetni. Mert hogyha ezt nem tanulja meg, akkor műszaki életben sem lesz sikeres, és a személyzeti munkában pedig egyáltalán nem lesz sikeres. Tehát soha nem fogják elfogadni, mint vezetőt, ha nem képes arra, hogy így a másikból valamit felfogjon. Aki ül vele szembe, vagy áll vele szembe, vagy ott áll a szalag mellett, és ha azt, mint embert ő nem tudja felfogni, érezni és érzékelni, akkor elvesztette a csatát. Ennyiben foglaltam volna össze, remélem nem volt nagy sok a beharangozott tartalmakhoz képest.